ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Mit tudunk elveszíteni? Mi történik akkor, ha mégis megszólalok? Szerintem már csak a láncainkat. Igen, teljesen egyetemű. Tehát, hogy azt gondolom, hogy legalább annyian vagyunk, akik dühösek. Dühösek ki, és ettől motiváltakká válnak. Úgyhogy én bízom benne, hogy nem fogja tudni elérni a célját a szuverenitásvédelmi törvény, mert hogy nyilvánvalóan a félelemkeltés a célja.
Sziasztok, ez itt a Közéletiskolája Podcast 7. adása a Partizán Podcast csatornáján. A Közéletiskolája egy aktivista iskola, ahol önszerveződésről tartunk ingyenes képzéseket felnőtteknek, mert hisszük, hogy a demokrácia nem főnév, hanem ige, csak akkor van, ha csináljuk. Nézd meg te is a Közéletiskolája honlapját vagy közösségi média oldalait, hogyha szeretnél tanulni például az állampolgári jogokról, a részvételi akciókutatásról vagy a szervezeti jóllétről. Én Seres Lili Hanna vagyok, az adás műsorvezetője és mellettem ül műsorvezetőtársam Bauer Flóra.
Sziasztok! Ebben az adásban a közelgő önkormányzati választásokkal fogunk foglalkozni. A választás egy nagyon fontos, kiemelt napja a demokráciának, de nem csak erről az egy napról szól, hanem fel kell rá készülnünk és élnünk kell tudni a politikai lehetőséggel, amit ez kínál. A Közélet iskolájánál régóta foglalkozunk a választásokkal, vagyis azzal, hogy a civil szereplők hogyan tudják használni ezt az alkalmat a saját ügyeik előmozdítására, és azzal is, hogy civilként miért érdemes és hogyan lehet elindulni és megnyerni egy választást. Képzéseket tartunk ezekben a témákban, a közéletiskolája.hu-ról ingyenesen letölthető a Választás mindenkié című kötetünk, a választási cikksorozatunk pedig a Mérce honlapján olvasható, most pedig meghívott vendégeink segítségével még jobban belássuk magunkat a témába. Itt van velünk Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere és újrainduló egyéni képviselőjelöltje, aki 2019-ben egy civil jelölőszervezet képviseletében került be az önkormányzatba, és Szegedi Dezső az Egy Magyarország kezdeményezés társalapítója. Mindketten régi szövetségeseink, ha többet szeretnétek megtudni a munkásságukról, akkor keressétek meg a Közéletiskolája YouTube csatornáján a 2021-es Közös Városunk és a 2023-as Közös Hatalmunk című nemzetközi konferenciákról készült felvételeket, ahol ők is beszéltek. Sziasztok, köszöntünk titeket az adásban.
Szeretettel köszöntünk benneteket.
Kezdjük azzal, hogy mi a tétje az önkormányzati választásoknak az emberek számára. Tehát miért érdemes erre figyelni, és hogyan befolyásolja az eredmény az ő vagy a mi életünket? Illetve Dezső, az Egy Magyarország kezdeményezésben mit tapasztaltatok, hogy mik a gyakori témák, ami a helyieket foglalkoztatja?
Akkor talán kezdem én, hogy vajon miért olyan fontosak az önkormányzati választások. Hogyha a mai hatalmi környezetet nézzük, vagy a mai politikai helyzetet, akkor én azt gondolom, hogy az önkormányzat az a helyszín, ahol még a közélet az valóban jelen tud lenni. Az önkormányzat az a helyszín, ahol szembe találkozhatunk az utcán, a boltban, a villamoson, a képviselőnkkel. Az önkormányzat az a helyszín, ahol bár egyre inkább csökkennek a jogkörök és a hatáskörök, mégis azt kell mondanunk, hogy a hétköznapi életünket befolyásoló kérdésekről születnek a döntések, és én azt gondolom, hogy pont ezért nagyon fontos az, hogy nagyon aktívak legyünk, és vegyünk részt az önkormányzati választásokban, hiszen ezek azok a helyzetek, amikor a saját életterünkről, a saját környezetünkről, a saját lehetőségeinkről tudnak úgy dönteni, hogy abban nekünk beleszólásunk legyen. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb tétje a választásoknak önkormányzati szinten.
És tudsz néhány konkrét példát mondani arról, hogy mi az, amivel itt szembe találkozunk az utcán? Azért is kérdezem ezt, mert nekem az a tapasztalatom egyrészt, mint érdekvédelmi képzőnek is, meg mint állampolgárnak is, hogy elég sok a félreértés, hogy mi az, ami az önkormányzathoz tartozik, és mi az, ami mondjuk a kormányhivatalhoz, és hogy akkor kiket kell keresnünk bizonyos helyzetekben.
Ez így van, és mivel szinte napról napra, hétről hétre változnak a jogkörök, ezért nagyon nehéz ezt nyomon követni. De például az, hogy hogyan néznek ki a közterületeink, hogy milyen közösségi beruházásokat végeznek el egy területen. Hogyha egy beruházás készül, akkor abban milyen mértékben vonják be az előkészítés során az ott élőket, az ott lakókat. Vagy hogy hogyan szervezzük a saját városunknak, vagy kerületünknek a közlekedését, milyen lehetőségeink vannak arra, hogy mondjuk parkoljunk, vagy ne parkoljunk, hogy fát választunk, vagy parkolóhelyet építünk. Ez mind-mind olyan kérdés, ami alapvetően a saját közérzetünket fogja befolyásolni, és azt gondolom, hogy ez talán a legfontosabb, és ez a legkézzelfoghatóbb döntési helyzet.
Dezső, te hogy látod ezt?
Az én álláspontom, személyes álláspontom, de szerintem az Egy Magyarország kezdeményezés alapítóinak is, minden demokratának az álláspontja, hogy kifejezetten fontos etosz, amit Bibó István megfogalmazott a szabadság kisköreiről. A szabadság kisköreire az lehet a család, egy kisebb közösség, egy nagyobb közösség, egy tágabb közösség, akár egy város, akár egy ország, akár egy nemzet. És nem mindegy, hogy egy ilyen viszonyrendszerben milyen hangulat uralkodik, milyen módon születnek a döntések, milyen módon valósulnak meg az egyes közösen meghozott döntések. És nagyon sok rosszat elmondtak a rendszerváltásról. Szerintem a demokratikus átalakulásunknak az egyik nagy vívmánya az, hogy vannak önkormányzatok, van önkormányzatiság, és ez az etosz, az önkormányzatiság, ezt azt is hozta magával, hogy a felelős polgárok a maguk életére vonatkozóan hozhatnak fontos, meghatározó döntéseket, közösen alakíthatják ki a helyi közélet, a helyi oktatás, a helyi környezetvédelem, a helyi gazdaság kereteit, működését, és hogy ez ne csak egy ilyen vágykép meg álom legyen, annál jobb, hogy minél több ember involválódik ebbe a döntésbe, minél szélesebb körű információt adunk a polgároknak arra vonatkozóan, hogy mit akarunk, azt hogyan akarjuk, kivel akarjuk, mennyiből, miért. És ha ez a dolog transzparens, akkor szerintem helyi szinten megvalósult a demokrácia. Az önkormányzatiság pedig az, hogy vannak felelős képviselők, akik az állampolgárok ráruházzák a hatalmat, hogy döntsenek, és különböző társadalompolitikai, politikai, kulturális és egyéb jellegű dolgokat hajtsanak végre egy adott településen. Azért van tétje az önkormányzati választásoknak, mert hogy fent tudjuk-e tartani ezt a demokratikus etoszt, fent tudjuk-e tartani ezt a transzparens, átlátható működési módot, meg tudunk-e valósítani olyan programokat, amelyben megpróbálunk emancipatórikus társadalompolitikai programokat megvalósítani, azok, akik leszakadtak a társadalom köröknek zsinórjáról, azokat visszaemeljük a társadalom vérkeringésébe, akik veszélyben vannak, azok alá szociális védőhálót vonjunk, jó oktatást, jó kultúrát, jó városi légkört hozzunk létre. Tehát ezért van tétje, tehát nem véletlenül fontos az önkormányzatiság, meg az önkormányzati etosz.
Annyira fontos dolgokat mondott Dezső, és valóban az, hogy hogyan érezzük magunkat, azt nagyjából ezek határozzák meg. És akkor ilyenkor egy kicsit elszomorodva gondolok arra, hogy ezek közül mennyi mindenre már nincsen ráhatásunk. Én, mint gyakorló képviselő, a polgármester, aki a humán területért felelős, Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem engedélyt kell kérnem a tankerülettől, hogy egy iskolában felvegyem a kapcsolatot. Hogy a kultúrát azt úgy szervezzük, hogy kiszolgáltatottak vagyunk a finanszírozásnak. De nem hagyjuk. Tehát, hogy ebben van egyfajta ilyen csak azért is érzés, hogy nem akarjuk megengedni azt, hogy mindenre rátenyereljen egyfajta központi hatalom, és igenis kell az az autonómia egy városnak, hogy bizonyos döntéseket ő hoz meg, még azokon a területeken is, ahol egyébként van egy függőségi viszony sajnos, például a kultúrában, az oktatásban, vagy egyéb területeken. Szóval, hogy ha az én vágyamat kellene megfogalmazni, akkor az az, mint a 90-es években az önkormányzatiság, amikor gyakorlatilag az önkormányzat önállósága az olyan mértékű volt, és a finanszírozás is úgy volt kialakítva, hogy lehetősége volt valóban érdemi döntéseket és változásokat hozni. De ami megmaradt, azt nekünk nagyon kell becsülni.
Andrea, a felelős városvezető szemszögéből közelítette meg azt a dolgot. Engedjétek meg, hogy én pedig az állampolgára szavazó oldaláról próbáljam meg ezt megközelíteni. Az a jó légkör, demokratikus légkör, ahol az emberek úgy érzik, hogy nem kiszolgáltatottjai a történelem viharának, nem a fejük felett száguld el a történelem, és nem a fejük felett születnek a döntések, hanem a demokratikus hagyományoknak és etosznak megfelelően kikérik a véleményüket, meghallgatják őket, befolyásolni tudják a döntésüket. A felelős politikus odafigyel a választóinak az igényeire, akaratára, és amennyiben azok demokratikus víziók, akkor azokkal azonosulni tud, és tudja azokat képviselni. Amennyiben egy politikus ezt nem teszi meg, akkor az nem a klasszikus értelemben nép szolgálja, hanem önös érdekeket szolgáló egomán hatalomvadász. Nem ezekre van szüksége a demokráciának, sem országos szinten, sem világrendszer szinten, sem helyi szinten. Akkor tud egy közösség, egy város, egy település jól működni, ha ott kölcsönös viszonyrendszer van, párbeszéd van, van kritikai attitűd a állampolgárok részéről is erre, reflektálnak a politikusok, és ahol az alul lévőknek nem kell rosszul érezni magukat, és úgy érezik ők is, hogy az ő szavuk is döntő és meghatározó.
Dezső, még arról egy kicsit tudsz nekünk mesélni, hogy az Egy Magyarország kezdeményezés maga az hogyan kapcsolódik a választásokhoz, és hogy milyen ilyen helyi csoportokkal vagytok kapcsolatban, mit láttok helyi szinten, hogy mi az, ami igazán foglalkoztatja az embereket a saját településük vezetése kapcsán?
Igen, ha megengeditek, akkor néhány szót mondanék az Egy Magyarország kezdeményezésről. Mi nem vagyunk egy hivatalos civil szervezet, kezdeményezés vagyunk. Néhány ember, barát összeállt, és azt gondolta, hogy valamilyen új etosz, valamilyen új nézőpont szerint kellene egyrészt a roma mozgalmat dinamizálni, másrészt valamilyen civil dinamizmust megvalósítani. Amikor 2019-ben megalakultunk, akkor többfajta célt tűztünk a zászlónkra. Az egyik a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem volt, azért, mert hogy akkor éppen újra megerősödött a Mi Hazánk, és újra egyrészt kirekesztő, cigányellenes, homofób és menekültellenes szövegeket nyomtak, és azt gondoltuk, hogy egy demokratikus közösségnek föl kell lépni ezek ellen, és ez volt az egyik ilyen fontos topikunk, hogy megpróbáljuk a demokratikus pártokat felsorakoztatni amellett, hogyha a soraikban, vagy úgy általában a politikai nyilvánosságban a gyűlöletbeszéd elhangzik, akkor közösen lépjenek fel, és szorítsák margóra azokat, akik a gyűlöletbeszédet propagálják. De nem ez volt az első és egyetlen témánk, vagy ilyen nagy célkitűzésünk. A társadalmi igazságosság, a társadalmi egyenlőtlenségek, az önkormányzatiság, a demokratikus részvétel, az aktív állampolgári hozzáállás. És 2019-ben, amikor megalakultunk, akkor voltak az önkormányzati választások, és azt gondoltuk, hogy meg azt láttuk a tapasztalatainkból vonatkozóan, hogy pártok nem nagyon keresik meg sem a szegényeket, sem a cigányokat, illetve hát megkeresik őket, de különböző, hát hogy nem mondjam, nem demokratikus technikákkal próbálják meg őket arra ösztönözni, hogy a voksukat rájuk adják. Mi meg azt gondoltuk, hogy a pártok tekintsék felnőtteknek a szavazókat, ha roma, ha nem roma, ha szegény, ha nem szegény, és folytasson ugyanolyan párbeszédet velük, mint a középosztálybeli polgártársaikkal. És az egyik ilyen fontos dolog, amit megvalósítottunk, hogy lementünk kisvárosokba, településekre, és összehívtuk a helyi romákat, nem romákat, és megkérdeztük, hogy ők mit érzékelnek, hogy a településen mi a probléma. Kiszakítottuk az ügyet a roma gettóból, megpróbáltuk települési ügyként keretezni, mert hát, hogy szerintünk ez településügy, ha nincs rátszótér, ha nincs házi orvos, ha nincs családsegítő szolgálat, ha van, de akkor az, annak a minősége nem olyan, ha nincsenek kulturális terek, nincs aszfaltozott út a cigánytelepen vagy a szegénytelepen. Tehát egy csomó olyan dolgot próbáltunk meg feltérképezni, ami az adott közösség számára, a romák, ha nem romák, problémát okoz, bár azt láttuk, hogy azért ezek a problémák jellemzően mégiscsak a cigányokat sújtják fajsúlyosabban. Csináltunk egy ilyen listát, hogy mik azok a fontos problémák az adott településen, megpróbáltuk ezeket a problémákat priorizálni, és választottunk a közösségből egy szószólót. Hogy miért választottunk szószólót? Azért választottunk szószólót, egy olyan szószólót, aki képviselni tudja a közösséget, és el tudja mondani, hogy a közösség mit érzékel problémának, mert hogy nem csak lakossági fórumokat szerveztünk, hanem úgynevezett jelölti vitákat is lebonyolítottunk, minden demokratikus pártot meghívtunk, kivéve talán a Mi Hazánkot nem hívtuk meg. Meghívtuk a demokratikus pártokat, hogy jöjjenek el, találkozzanak a választóikkal, mondják el, hogy mit, miért, hogyan, miért akarnak, hallgassák meg a választókat, hogy ők mit érzékelnek problémának, és nem álltunk meg itt, hogy volt egy ilyen párbeszéd, hanem minden egyes lakossági vagy ilyen jelölti vitánál készítettünk egy úgynevezett települési nyilatkozatot. Ebbe a települési nyilatkozatba azt rögzítettük, hogy amennyiben őt megválasztják polgármesternek vagy képviselőnek, akkor ezt és ezt és ezt meg fogja valósítani az 5 éves ciklusán belül. És ezt mindenki aláírta a közösség, és aláírták a jelöltek is. És hát jött a krach, a Covid, és nem nagyon tudtunk utána menni, hogy akkor ebből mi valósult meg. Tehát itt van a mi hiányosságunk, hiátosunk, gyenge pontunk, hogy nagyon jó települési nyilatkozatok születtek, elköteleztük a jelölteket, akik nyertek, és hát most a számonkérési időszaka lett volna, de most jön egy újabb választás, ahol ugyanezzel a módszerrel fogunk nekifutni, és ugyanilyen települési nyilatkozatokat fogunk készíteni annak érdekében, hogy ne csak a pusztába kiáltott szó maradjon ez az egész, hogy mi megígérünk paripát, fegyvert, kenyeret, kolbászt, nem tudom mit, hanem legyen leírva, legyen kőbevésve, és akkor számon lehet kérni. És ez miért jó? Egyrészt az állampolgár úgy érezte, hogy felnőttnek van tekintve, hiszen elmondhat, hogy mi a baja, mi a problémája. Nem csak neki, hanem a településnek. A politikus versenyhelyzetben volt, hiszen el kellett mondani a programját, és valamilyen párbeszéd kialakult. Mondok egy történetet, nem nevezem meg a település, de akár meg is nevezhetném. Elmentünk egy kis településre, ahol a polgármester 20 éve regnál, azt hiszem független, de a kormányzó erők támogatják, és találkozott a helyi roma fiatalokkal, akik elmondták, hogy milyen problémákat tapasztalnak. Nagyon intelligensen, nagyon finoman, de nagyon határozottan mondták el, hogy az önkormányzatban, az önkormányzat különböző intézményeiben, meg az illetve a település különböző szolgáltatásaiban, amit nem az önkormányzat szolgáltat, mit tudom, egy badi teremben, milyen hátrányos megkülönböztetés érik őket. Tehát nem engedik be őket. És a polgármester ott döbbent rá, hogy 20 éve vezeti ezt a várost, és nem találkozott még a helyi romákkal. Tehát lett egy aha élménye, és ez nem egyedi. Tehát nem egyedi élmény az, hogy a városvezető, a politikus nem találkozik a roma választóival.
Mi most ezen nevettünk, de az amúgy ez nagyon durva, ebbe belegondolni.
Igen.
Mi bele is néztünk ilyen jelölti fórumba, szerencsére a Mérce közvetítette 2021-ben, és nagyon-nagyon inspiráló volt, valódi párbeszédet lehetett látni, ami a célotok is volt. És Arra vagyunk kíváncsiak egyrészt, hogy ennek hogyan ment a szervezése, hogyha ugye itt szeretnénk beszélni így a választást megelőző aktivizálásról, szervezésről, háttérmunkáról. Tehát, hogy ezt az Egy Magyarország csinálta, vagy helyi csoportokkal közösen, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Természetesen helyi civil aktorokkal közösen bonyolítottuk ezt le. Az Egy Magyarország megkereste azokat az embereket, akik helyi szinten helyi hősök, fogalmazunk így, akik aktív tagjai a közösségnek, valamilyen civil tevékenységet, érdekvédelmi tevékenységet valósítanak meg. Egyébként bekapcsolódtak az Egy Magyarország tevékenységébe, meg monitorozták a közösséget, hogy lenne igény egy ilyen jellegű lakossági fórumra, vagy jelölti vitára, és csodák csodája, majd mindenütt azt mondták az emberek, hogy igen, van erre igény, mert egy csomó feszültség, egy csomó ki nem mondott szó van bennünk, és ezt szeretnénk elmondani, akár egymásnak, akár pedig a leendő politikusainknak, és hát ezt közösen szerveztük helyi aktorokkal, és azt gondolom, hogy egy ilyen sikeres és egy, hogy mondjam, mintaadó olyan programot vagy projektet valósítottunk meg. Egyébként voltunk Miskolcon is 2019-ben, illetve az általános választási, tehát a parlamenti választások alkalmával is voltunk lent, és ott is egy jelölti vitát folytattunk le. Oda kevesen jöttek el, az önkormányzati választásra többen eljöttek el, a jó Istennek.
És nagyjából hány helyre jutottatok el?
Hú, ebben nagyon gyenge vagyok. Én azt hiszem, hogy 19, de ha tévedek, akkor elnézést kérek mindenkitől. Én úgy emlékszem, hogy 19, de hogy mondjam, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom.
És rá akartunk kérdezni a hatásokra is, és ezt el is kezdted mondani, hogy a települési nyilatkozatok is születtek, ami nagyon jó, és ezen gondolkodtunk, hogy a jelöltek programjára is tud ez hatással lenni, de tud hatással lenni a közgondolkozásra is, és arra, hogy az állampolgároknak a fontos ügyeik így előre toljátok és felmutatjátok, de hogy látod ennek a... Mi az, amit mondjuk a COVID ellenére így fel tudtatok mérni, mint hatás?
Hát a hatás az, hogy megteremtettük azt az igényt, hogy most már választás nem múlhat el úgy, hogy nincs lakossági fórum, és nincs párbeszéd a jelöltek és a lakosság között. Ez az egyik. A másik pedig egy szegedi esetet mondanánk, ahová meghívtuk a Jobbik jelöltjét, aki korábban tarthatatlan kijelentéseket tett a szegedi romákra. És hát sikerült egy olyan helyzetet teremteni, ahol ez az ember felállt bátran, és bocsánatot kért a helyi roma közösségtől. Tehát, hogy ebből a szempontból volt egy edukatív hatása ennek a dolognak, mert a közösség magáénak érezte, és úgy érzi, hogy ezt most már kell csinálni, és hát abban az értelemben volt egy ilyen kényszerítő hatás, hogy a politikusok most már nem beszélhetnek a levegőbe. Nem vagyunk naívak, tehát, hogy nem gondoljuk azt, hogy a magyar demokratikus viszonyrendszert azt mi fogjuk megváltoztatni, de helyi szinten mégiscsak arról van szó, hogy az, aki valamit szeretne, és szeretné a roma emberek szavazatát is elnyerni, annak el kell jönnie a roma közösséghez, és meg kell győznie őt, hogy ő adja a legdemokratikusabb, a legjobb politikai ajánlatot számára. Tehát felejtsék el a lecsókolbászt, a farhátat, meg a krumplit, mert ez túl van a demokratikus, hogy mondjam, kampányon, hanem észérvekkel, programokkal, aktív párbeszéddel, és tekintsék felnőtteknek, és egyaramú állampolgároknak a helyi romákat. Meg mindenkit, nem csak a romákat természetesen.
Említetted azt, hogy helyi csoportokkal, vagy ilyen helyi hősökkel dolgoztatok együtt, és hogy az érdekelne, hogy ez a kapcsolat aztán így megmaradt-e, vagy most ugyanazokkal fogtok-e együtt dolgozni, vagy így igen a helyi romák mondjuk közösségére, vagy politikai ilyen szerepvállalására mennyire látod, hogy volt hatással az, hogy itt történt egy ilyen fellépés?
Mint mondtam, hogy elemi igény van, tehát hogy az igény az megvan. Az, ami most bekavar, az a integritás hatóság, jól mondom a nevét?
Szuverenitás
törvény, és ez a hatóság, mert hogy ez már mennyire lesz a választásokba való beavatkozás, vagy, és hát ez tud, hogy mondjam, kétségeket szülni az emberekbe. Eleinte attól féltünk, hogy ugye van a közmunka, mint fegyelmező, büntető, jutalmazó eszköz, és hogy hogyan fog ez hatni arra, hogy embereket arra kérünk, hogy jöjjenek egy lakossági fórumra, vegyenek részt egy jelölti vitán. És volt, aki hátralépett, és volt olyan település, aki hátralépett. Az esetek döntő többségében az emberek megrázták magukat, és azt mondták, hogy számunkra fontosabb az, hogy itt mi fog történni az elkövetkezendő 5 éve. Tehát megvannak azok a települések, bővült is a települések köre, viszont van olyan település, aki hezitál, és azt mondja, hogy hát van ez az új helyzet, és nem biztos, hogy a közösségét kitenni ennek a dolognak. Erről őszintén kell beszélnünk sajnos, hogy ilyen helyzet alakult ki.
Itt ugye most a hallgatóinknak mondom, hogy itt a szuverenitásvédelmi törvényről van szó, igen, ami nem olyan rég jelent meg, ami többek azt olyan kifejezésekkel dobálózik, mint a választói akarat tiltott befolyásolása, amiről egész pontosan nem lehet tudni, hogy mit jelent. És hát akkor, hogyha már így rákanyarodtál, Dezső, akkor így meg is kérdeznénk, hogy de nektek mi az álláspontotok, hogy ez mit jelent, vagy akkor ez vonatkozik-e a ti általatok, a ti tevékenységetekre, kell erről ettől tényleg félniük az embereknek, vagy ez nem olyasmi, ami a törvény hatálya alá esik? Mit gondoltok erről?
Hát ez egy gumi módon értelmezhető törvény. A jogértelmezőnek a kezébe van az a jogosítvány, hogy ezt eldöntse, hogy ez választás befolyásolása vagy sem. Egy komoly vita folyik közöttünk is. A többség amellett érvel, hogy ne rettenjünk meg, legyünk demokraták, és ugye demokratáknak lenni annyi, mint nem félni, és csináljuk azt, amit a legjobban tudunk, mert egyrészt ez az Egy Magyarországnak ez az egyik legfontosabb szakmai arcéle, nem rázhatjuk le magunkra a felelősséget, és azt a döntést hoztuk, hogy mindezek ellenére is csináljuk, de mondom, a jogértelmező kezében van az a döntés, hogy ő hogyan értelmező, hogy mi minősül. Úgy tűnik, a megafon nem tűnik a választás befolyásoló aktornak, mások pedig annak tűnnek. De hát nyilván erről Andrea is fog tudni mesélni.
Hát ez a félelemkeltés politikája nyilvánvalóan, és a cél az egyértelmű. A cél az, hogy minél kevesebben vegyenek aktívan részt a közélet kérdéseiben, ne nyilvánítsanak vélemény, és tűrjék, hogy a hatalom az döntéseket hoz a fejünk fölött, ami egyébként a saját életünket már szinte a hálószobáig befolyásolja. Tehát, hogy ez egy vérlázító dolog, de ugyanakkor meg tudom érteni azokat, akik azt mondják, hogy akkor én egy lépéssel hátrébb lépek, mert nagyon sok embernek egzisztenciális kérdést jelent az, hogy ő tud dolgozni tovább azon a helyen, ahol dolgozik, vagy sem, hogy egy kis településen, különösen, ahol mindenki mindent ismer, hihetetlenül erős ez az érzés. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy éppen ebből kell a különböző közélet iránt érdeklődő civil szervezeteknek erőt meríteni, és aktivitásba lendülni, mert ugye ez olyan vérlázító dolog, amiért talán egy kis motivációt is tudunk kapni. Igen, ez az, amit már nem szabad megengedni. Tehát, hogy van egy pont, amitől kezdve a félelem az nem lehet tényező. Mit tudunk elveszíteni? Mi történik akkor, ha mégis megszólalok? Szerintem már csak a láncainkat. Igen, teljesen egyetemű. Tehát, hogy azt gondolom, hogy legalább annyian vagyunk, akik dühösek. Dühösek ki, és ettől motiváltakká válnak. Úgyhogy én bízom benne, hogy nem fogja tudni elérni a célját a szuverenitásvédelmi törvény, mert hogy nyilvánvalóan a félelemkeltés a célja. De ugyanakkor, mivel nincs leírva egyértelműen, hogy milyen retorziók vannak, hogyha valaki valamit csinál, csak valamit ne csinálj, nincs leírva, hogy mi az, amit csinálhatsz, és mi az, amit nem konkrétan, ezért nyilván erre alkalmas. Ugyanakkor viszont azt is látjuk, hogy nagyon megnehezíti a dolgunkat, de biztos, hogy nem lehetetleníti el.
Mi is sokat foglalkoztunk azzal a közéletiskolájában, hogy pontosan mit is jelenthet vajon ez a törvény, mire gondolt a költő, és mi is arra jutottunk, hogy alapvetően mindent és semmit, semmit tartalmi értelemben, szóval, hogy igazából nagyon kevés dolog az, ami számon kérhető az embereken továbbra is, mert továbbra is mindenki politizálhat, részt vehet bármiféle akár választási tevékenységben, kampányolásban, de nyilván direkt van úgy megfogalmazva az egész, hogy úgy tűnjön, mintha ez akár jogi megtorlást hozhatna magával. De azt így hangsúlyoznám, hogyha valakit ilyen megtorlás ér, akkor az továbbra is egyébként diszkriminációnak számít, de hogy ilyen esetben meg a jogvédő szervezetek tudnak segíteni, és ami nekem egy kicsit ilyen reménykeltő, vagy nem is tudom, amitől így kihúzom magamat a szuverenitásvédelmi hivatal felállítása kapcsán, az az, hogy ők azt gondolták, hogy erre valamiért szükség van, tehát valamiért az, amit csinálunk, vagy amitől így próbálnak minket elrettenteni, az valamiért számukra így félelmetes. És szerintem ez az, ami nekem ilyen bátorságot ad arra, meg így motivációt ad arra, hogy tovább csináljam a félelemkeltés ellenére, mert ez valami olyasmi, amit ők nem akarnak, hogy csináljunk, tehát akkor érdemes csinálunk. Én ezt kicsit ezt olvastam ki ebből az egészből.
Igen, abszolút egyetértek veled. Az a baj, hogy ez a törvény megszületett, és ugye azt gondoltuk, hogy amikor a homofób törvényt beterjesztették, elfogadták, hogy akkor ezzel nem lesz semmi. De hát látjuk, hogy itt boldogtalan fóliázni akar, boldogtalan könyvesboltokat akar megbüntetni, és hát van egy párt ebben a politikai konstellációban, a Mi Hazánk, amely egyébként magasra teszi a mércét, és amihez alkalmazkodik a kormánypárt, gesztusokat tesz neki, kiengedik ugye a 2010 után felállt kormányzat alatt működő bíróság által terroristának minősített Budaházi Györgyöt, ami egyértelmű gesztus a szélsőjobbnak, az én vagy a mi értelmezésünk szerint. Tehát van egy törvény, amiben valóban van minden, meg semmi, de hogyha van, akkor ezt már alkalmazhatják. Létrejött egy hivatal, és ennek ellenére azt az elvet vallom, amit te, hogy legyünk demokraták, és just se engedjünk abból, amit eddig csináltunk, gondolunk, vagy amit gondolunk mi demokratikus magatartásnak, bátorságnak. Én is arra ösztönzök mindenkit, beleértem magunkat is, hogy nem megrettenve csinálni azt, amit eddig is csináltunk a legjobb tudásunk szerint.
Csak még igen, hogy gondoltok-e, vagy terveztek-e valamilyen konkrét lépésekkel felkészülni, akár konkrét kockázatokra? Tehát, hogy mi az, amire szerintetek ebben az új helyzetben máshogy kell mondjuk készülni civilként, vagy civil kampányokban? Van-e ilyesmi, vagy egyszerűen csak az van, hogy ennek ellenére kell azt csinálni, amit eddig?
A civil kampányoknál az egy nagyon fontos kérdés, hogy miből kampányolunk. Mert a papírt meg kell venni. Még akkor is, ha nem óriás plakátokon kampányolunk, hanem mondjuk szórólapon juttatunk el információt, de hát annak ára van. És ugye a civil szervezetek abból a szempontból nagyon nehéz helyzetben vannak, hogy nincs közpénz, amit a pártok kapnak finanszírozásként, amiből ők kampányt folytathatnak, hanem a civil szervezetek általában úgy működnek, hogy az emberek saját maguk összeadják a saját maguk számára fontos ügyekre a pénzeket. Most azért azt látni kell, hogy most ebből a szempontból megnehezedett a helyzetünk, és igen, azt gondolom, hogy a kampány finanszírozás vonatkozásában komoly lépéseket kell tenni. Nagyon fontos azt látni, hogy csak magyar állampolgárságú magánszemély lehet az, aki támogatást ad egy civil szervezetnek, aki esetleg akár az önkormányzati választásokon kampányol. Hát ez a civil szervezetre ró egy nagy terhet, hiszen neki be kell tudnia valószínűleg majd bizonyítani, hogy a támogatások az magyar állampolgárságú magánszemélytől érkeztek. Na most ezt hogy lehet bebizonyítani? Hát mi arra készülünk, hogy kérünk egy nyilatkozatot majd az adományozóktól, amelyben megnyilatkoztatjuk őket, hogy ők magyar állampolgárok-e, és hogy a támogatást azt milyen célból adták. Ennyit tudunk mi tenni. Nem fogjuk elkérni a dokumentumait, mert azt nem tehetjük. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire ki van ezt találva ez az egész szuverenitásvédelmi törvény, meg a hozzá kapcsolódó összes jogszabály, mert ugye nem csak ez az egy, ami ezt meghatározza, de hogy igen, a cél szerintem kifejezetten az, hogy megnehezítsék a civil szervezeteknek és a pártoknak nem elkötelezett szerveződéseknek a munkáját és a működését. Bár csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az azért vicces, hogy Miskolcon most eljátsszák azt, hogy egy december 3-án alakult egyesületnek az egyik tagja lesz a közös képviselőjelöltje a jelenlegi kormánypártnak. Tehát, hogy játsszuk ezt a civil, az most talán jól hangzik, de ez ugyanaz, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez inkább csak megerősítése annak, hogy jó az irány, amit mi csinálunk, és hogy igen, azok a civilek, vagy mondjuk azt, hogy pártoknak nem elkötelezett állampolgárok, akik szeretnének a saját érdekünkben lépni, na ők jó irányba haladnak, mert hogy minket másol a kormánypárt.
Igen, de az valóban egy fontos különbség, hogy akkor itt valójában a kampányoknak a finanszírozása az tényleg nyomon követhetően megváltozott, és akkor emiatt igen. Például továbbra is lehet kampányokat támogatni, de hogy így például névvel lehet, és anonim módon nem, ami nyilván kitettebbé teszi az embereket, igen. Ugyanakkor ez továbbra is egy ilyen tök fontos módja annak, hogy azokat az embereket juttassuk be a döntéshozói pozíciókba, akiket mi szeretnénk, mert a mi értékeinket képviselik. És akkor itt át is mennénk a közösségi kampányolás témájára, mert egyrészt, Andi, te egy civil szervezetnek a képviseletében kerültél be, és fogsz most újraindulni, és akkor ez izgalmas volt, hogy most meg is említetted, hogy a Fidesz is igazából kiszervezte ilyen civilnek a saját jelöltjét, de hogy nyilván az, hogy mennyire lesz tényleg közösségi egy jelölt, azért az nem, tehát hogy nem attól lesz valaki közösségi, hogy december 3-án bejegyeznek egy szervezetet, hanem attól, hogy már régóta beágyazott mondjuk az az ember, vagy az a csoport, aki indít egy ilyen jelöltet. És kérlek egy kicsit erről mesélj, hogy mi az, hogy közösségi kampány, mi az, hogy valaki civilként indul, hogy néz ez ki ez az egész, milyen értékeken nyugszik.
A közösségi kampány lényege szerintem a közösség. És azt gondolom, hogy ebből kell kiindulni, hogyha ha a közösségi kampányolásról beszélünk önkormányzati szinten is. Hogyha van egy olyan közösség, aki évek óta együtt gondolkodik, együtt dolgozik, ügyek mentén kiáll, fölvállalja azokat a kérdéseket, amik a várost vagy a területen élőket érdeklik és érintik. Hogyha aktív szerepet vállal közéleti kérdések megvitatásában, hogyha folyamatosan jelzéseket ad az éppen aktuális képviselőnek vagy a hatalom képviselőinek, akkor azt gondolom, hogy ez az a közösség, aki kellően beágyazott és aki igenis joggal mondhatja azt, hogy szeretnénk a saját tagjaink közül képviselőt állítani, és azt mondjuk, hogy a mi képviseletünkkel őt bízzuk meg. Nyilván erre csak az önkormányzati törvény keretében van lehetőség, tehát ma Magyarországon civil szervezet csak önkormányzati vonatkozásban tud jelöltet állítani, viszont azt gondolom, hogy ez meg nagyon-nagyon fontos. Egy nagyvárosban nagyon könnyen válik a politikai pártok, hogy is mondjam, ideológiai és egyéb vitáinak a központi témájává az önkormányzati választás. De nekem meggyőződésem, hogy az önkormányzatnak az önkormányzásról kell szólni. És hogyha az önkormányzásról szól, akkor az a mi közös életünkről kell, hogy szóljon, amit a közösség tud képviselni. A közösségi kampányolásban van egy nagyon fontos szempont, ez pedig ez a közös ügy. amit a képviselőnek jelölt tag képviselni fog. Ezek lehetnek értékek, amelyeket a közösség elfogadott, és amelyet számon szeretne kérni a következő hatalmon. Lehetnek olyan kulcskérdések, amelyek az adott városban élő, vagy az adott településen élőknek a gondolkodását befolyásoló ügyek. Tudnék ezret ilyet sorolni Miskolcról is, mindannyian tudunk ilyen fontos kérdéseket. Ezeknek az ügyeknek a képviselete, a közösség véleménye alapján ez az, amit a jelöltre bízunk. És a közösségi kampány az pedig arról szól, hogy a mi jelöltünk az ezeket az értékeket, ezeket az ügyeket fogja képviselni, tehát hogyha őket őt választjuk, akkor ennek a közösségnek a közös értékrendjét is választjuk egyben. És a közösségi kampányolás éppen ezért egészen más, mint egy politikai pártkampány, hiszen nem ideológiai üzeneteket, hanem fontos értékeket és ügyeket közvetít, és úgy, hogy a közösség minden tagja úgy érzi, hogy ez az ő ügye, ez az ő kérdése, ez az ő története, és azzal, hogy a közösség tagját megválasztjuk képviselőnek, azzal ezt a mi közös ügyünket fogjuk tudni közösen képviselni. Számomra még egy fontos jelentősége van a közösségi kampánynak. Ez pedig az, hogy nem szabad, nem tud elszakadni a közösségtől az a képviselő, akit megválasztottak. Mert van egy erős kötelék közöttük. Akkor van az én tapasztalatom szerint baj, hogyha a képviselő a megválasztása után elszakad a közösségtől. Ha megvan az a rendszeres kapcsolat, akkor ott a tükör, ami a civilnek a legfontosabb szerepe, hogy megmutatja, hogy most ebben a kérdésben jól vagy rosszul döntesz. Most ebben a kérdésben a mi érdekünk ez vagy az, hogy ne lehessen olyan helyzet, amikor úgy születnek meg döntések, hogy abban nincs benne az a közös értékrend, amelyet kialakítottunk. Ez a közösségi kampányolásnak szerintem a magja, és hogy hogyan zajlik, az már nyilván ebből következik, a csapat együtt, közösen, feladatokat elosztva, szerepet vállalva, egyfajta közös élményként éli meg magát a kampányt, aminek a legfontosabb értéke az az, hogy közvetíteni tudjuk azt az ügyet, azt az értékrendet, ami a közösség számára fontos, és találunk partnereket, akik számára szintén nagyon fontosak ezek az értékek. Tehát ugye ez egy hihetetlen közösséget erősítő élmény is tud lenni, és nagy-nagy csalódások is lehetnek, hogyha valami nem úgy történik, ahogy azt elterveztük, de ezekből a csalódásokból is a közösség tud utána építkezni és erősödni. Tehát, hogy sokkal inkább a fókusz az a közösség erején és annak a fejlődésén van, mint a képviseleten vagy a hatalmon. Nem úgy, mint a hatalomért induló, kifejezetten a hatalom megszerzéséért induló pártok esetében.
Igen, és szerintem ez tök fontos, hogy valójában azért pártok is csinálhatnák ezt, hogyha beágyazottak lennének, vagy hogyha időnként azok, de nyilván egy párt esetében más logikák is érvényesülnek abban, hogy aztán később mennyire tartják így az ígéreteiket, és akkor itt szerintem ebben a közösségi kampányolásban az egy ilyen fontos dolog, amit igazából Dezső a ti tevékenységetekben is így számon érhető volt, hogy számon kérhetővé válnak a bekerült képviselők azáltal, hogy elkötelezetté válnak egy közösség felé, hogy ígéreteket tesznek.
Normál esetben ugyan nem kellene lakossági nyilatkozatokat tenni. Tehát normál esetben egy ideális világban egy civil vagy politikai aktor, aki aspirál egy önkormányzati képviselői vagy polgármesteri pozícióra, annak, hogy mondjam, az erkölcsi eszköztárában ott kellene, hogy legyen, hogyha én valamit ígértem, akkor én ezt betartom. Ha vannak külső tényezők, ami miatt nem tudom betartani, akkor természetesen rögtön informálom, tájékoztatom a közösségemet. Visszatérve arra, hogy mi ugye nem folytatunk kampányt, mi nem állítunk jelöltet, mi alapvetően azt a teret, azt a lehetőséget hozzuk létre, ahol a választópolgár felnőttnek van tekintve, ahol párbeszéd alakulhat ki, ahol úgy érezteti, hogy meghallgatják, és ezen túl van a jelölti vita, ezen túl pedig arra ösztönzünk mindenkit, hogy menjen el szavazni. Tehát ne élje meg ezt úgy, hogy hát az én szavazatom nem számít, mindegy, hogy én mit mondok, hogyan döntök, igenis a te szavazatod is számít, és a te voksoddal is tudod befolyásolni azt, hogy itt ki legyen a település megválasztott képviselője, ki legyen a településnek az irányítója. Tehát mi olyan helyzeteket teremtünk, mivel mi nem kampányolunk senki mellett, nem mondjuk azt senkinek a közösségen belül, ahová mi elmegyünk, hogy te erre vagy arra szavaz, hát mindenkinek a saját lelki, ideológiai meggyőződésére, meg párt, meg politikai szimpátiájára bízzuk azt, hogy döntse el felnőtt módon, ebből a szempontból is felnőttnek tekintjük a közösséget, hogy döntsön. Mi csak a lehetőséget teremtjük meg arra vonatkozóan, hogy amikor a voksát leadja, akkor mindazokat, amelyek elhangzottak a lakossági fórumon vitán, mérlegre tegye, és megversenyeztesse azokat a elképzeléseket, témákat, javaslatokat, terveket, amelyeket a politikusok vázolnak. Hát tényleg ez, hogy az embert tekintsük felnőttnek, tehát szerintem ez ne kiskorúsítsuk, ne politikai sem, semmilyen módon ne kiskorúsítsuk, gondoljuk azt, hogy ő fel tud nőni ehhez a feladathoz, hogy döntést hozzon, ha pedig nincs információja, akkor lássuk el információval, mert az esetek döntő többségében a rossz döntések, vagy a nem döntések abból születnek, hogy nincs kellő mennyiségű, tisztaságú információ. Mi azt gondoljuk, hogy ez a mi feladatunk, vagy igen, civil aktorként, hogy egy olyan helyzetet teremtsünk, hogy ahol az állampolgár felelősségteljes döntést tud hozni.
Azon gondolkodtam közben, hogy sokszor a roma közösséget azt a választások kapcsán hát nem ilyen ágens és felelősen döntő közösségként tünteti fel a média, hanem gyakran a romák nyakába varnak nem tetsző eredményeket, és hogy mennyire fontos az is, hogy itt egy ilyen, hogy ilyen nagy nyilvánosságot kap a valóság. Nem akarom azt mondani, hogy ez alternatíva, mert nyilván inkább arról van szó, hogy megmutatni, hogy ez nem igaz, amit csomószor a mainstream média itt sugall a romák választási tevékenysége kapcsán, és hogy ez mennyire fontos ilyen reprezentációs szempontból, meg emancipációs szempontból.
Nagyon fontos, amit kérdezel, mert egyszerre két narratíva is van, minimum két narratíva is van a közgondolkodásban. Egyrészt az, hogy a szegények, cigányok azok apolitikusak, és nem érdekli őket, nem szavaznak, ez az egyik narratíva. Másik narratíva, hogy megvásárolhatóak, és bátran adják le a voksukat. Vélemezhetően egyébként mindkettőben van igazság, és nem azért, mert hogy ők erkölcsiek élnek, hanem egyszerűen a társadalmi helyzetük, a szociális helyzetük olyan, amiben meg lehet őket ebből a szempontból zsarolni. Elveszted a közmunkádat, nem hívnak be, a szegénységből a nyomorba tudsz zuhanni, és hát ezért is fontos az, hogy ezekre a veszélyekre, kockázatokra is felhívjuk a figyelmet, amikor egy ilyen lakossági fórumot tartsunk, és hát a közgondolkodást is megpróbáljuk valahogy átkeretezni azáltal, hogy bemutatjuk, hogy itt vannak szegény emberek, romák, nem romák, akinek mégiscsak fontos az, hogy ki, hogyan, milyen tervek, milyen elképzelések mentén akarja igazgatni a várost, a települést. Tehát ne higgyük el, hogy a szegényeknek mindegy. Ne higgyük el, hogy a romáknak mindegy, hogy ki a városvezető. Éppen azért, mert vannak a mindennapi realitás mellett vannak értékek. Tehát ahol egy ilyen döbrögi típusú önkormányzás folyik, azért az és abszolút nem demokratikus. Tehát ne legyen már az általános, amikor lemegyünk egy településre, hogy azt mondja a polgármester, hogy hát hozzám bármikor jöhetnek a cigányok. Az én irodám ajtaja nyitva van. Tehát, hogy ez a döbrögi féle kicsit ilyen 19. századi gondolkodásmód. Itt nem nyitott ajtóknak kell lennie, hanem olyan jól bejáratott gyakorlatoknak, amelyek demokratikussá és nyíltá teszik a transzparensé teszik az önkormányzat működését, hogy van fogadóra, informálják az embereket arra, hogy bármikor be lehet menni a testületi ülésre, ne azt várják, hogy a közösség tagjai menjenek be fogadóra, menjenek el a közösséghez, helyezzék ki a fogadóórájukat, ott találkozzanak a közösség tagjaival. Tehát én nem gondolom, hogy egyébként a választók, a szegény vagy a cigány választók, azok kiskorúak lennének szellemi értelemben. Nagyon is érzik, hogy a bőrükre megy a játék, és nagyon is tudják, hogy a döntéseiknek súlya van. Erre azért rá kell segíteni, tehát hogy nem kell félni attól, hogy kritikát fogalmaz meg. Attól, hogy te kritikát fogalmazod meg, attól nem fog összedőlni a világ, attól jobban fog működni esetleg a településed. Rákényszeríted a te választókerületednek a képviselőjét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében. Fontos dolog, hogy elindult egyébként a parlamenti választás után, hogy amikor visszajöttek vidékről a szavazatszámlálók, hogy őket melbe vágta a valóság, és voltak olyan narratívek, ahol, és komoly egyébként humanista gondolkodóktól, hát, hogy itt a szegények meg a romák tehetnek arról, hogy mert hogy ők tömegével a Fideszre adták le a voksukat, de hát az okokat nézzék már meg, nézzenek már a paraván mögé. Ha ez így is volt, akkor ez miből fakadt? Megszólította-e a demokratikus politikai közösség a cigányokat? Elment-e, folytatott a párbeszédet? Adott-e nekik valamilyen társadalompolitikai alternatívát? Vázolt-e nekik bármi olyat, ami kell, hogy mondjam, szimpatikus a Fidesz közmunka rendszerén túl? Mert hogy erről ugye nem esett szó. Csak az, hogy hát nagyon sok helyen a fogatlan, edukálatlan, szegény, írni, olvasni nem tudó emberek szavazták meg a Fideszt. Ami egy, hogy mondjam, kicsit ilyen áldozathibáztató narratíva az én olvasatomban.
Miközben egyébként azt kellene kimondanunk, és én ezt vállalom, hogy újra kell tanulnunk, hogy mit jelent az, hogy párbeszéd. És ezt mindenkinek újra kell tanulni, tehát az elmúlt 14 év egyik legnagyobb vesztesége szerintem az, hogy elfelejtettünk egymással beszélgetni. És eltűnt az a fajta nyitottság, hogy én akarjam megérteni a másik ember gondolkodását. Ez minden irányban így van. Tehát egy képviselőre se biztos, hogy kíváncsiak, hiába szeretné elmondani a döntéseinek a miértjét, mert van egyfajta bezárt gondolkodás, hogy nem. És a képviselő meg nem megy oda, és nem kérdezi, és nem tud párbeszédet folytatni valami miatt. Tehát, hogy szerintem egy komoly feladatunk van, hogy tanuljunk meg újra odafigyelni egymásra, és próbáljunk meg párbeszédeket kialakítani. Ezt most politikai oldalt függően nem biztos, hogy meg tudjuk bárkivel tenni, mert egyszerűen ez a bezártság van, és abszolút egyetértek. Nem, ha nem értjük, hogy a másik ember milyen helyzetben van, akkor nem tudunk ebben a dologban előre haladni. Ahhoz tőle kell megtanuljuk, hogy neki mire van szüksége, mert különben rossz döntéseket hozunk. Vagy fordítva, ő nem fogja elhinni nekünk, hogy a jó szándék vezet minket. És ebben igazság van. De hogy nagyon nehéz párbeszédet folytatni ma Magyarországon.
Még egy kicsit beszélhetnénk arról, hogy a közösségi kampányolásnak egyébként ebben milyen szerepe van, mert én azt érzem, hogy elég sok ilyen kapcsolódás van ehhez a témához. Egyrészt, hogy komolyan vegyen közösségeket, másrészt, hogy legyen dialógus a felek között. Erről még egy kicsit mesélsz, Andi?
Igyekszem mesélni. A közösségi kampányolásnak az egyik legfontosabb része és legfontosabb eleme az, hogy pontosan ilyen beszélgetéseket kezdeményeznek a közösség tagjai. Az, amikor kint állunk egy pulttal az utcán, vagy amikor bekopogtatunk egy teljesen idegen lakásba, akkor az egy hihetetlenül jó lehetőség arra, hogy kapcsolódjunk a másik emberrel. És ezek a beszélgetések tudják elindítani azokat a közös gondolkodásokat, amik mentén egyébként akár még a program is formálódik, hiszen a közösség tagjai is nagyon sokat tanulnak abból, hogy a beszélgetések során milyen irányt vesz a beszélgetés, hiszen pontosan azok a kérdések fognak felvetődni, amelyek leginkább foglalkoztatják az adott területen élőket. Úgyhogy ezek a kapcsolódási lehetőségek is benne vannak egy ilyen közösségi kampányolásban, illetve ami nagyon fontos, hogy nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy egy-egy ilyen bekopogtatás, vagy egy utcai pultozás kapcsán találkozunk olyan emberekkel, akik hirtelen azt kezdik érezni, hogy de hisz ez az, amit én is el akarok már mióta mondani, és így tud bővülni a közösség, és így találunk újabb és újabb aktivistákat, segítőket, közösen gondolkodókat. Volt olyan, aki felajánlotta, hogy hát ő annyit tud csinálni, hogy ő figyeli a számítógépét, mert hogy idős és nyugdíjas, de nagyon szeretne nekünk segíteni, és azt meg tudja tenni, hogy egy héten egyszer eljön, találkozik, amikor megbeszélést tartunk, de alapból ő azt a munkát tudja beletenni, hogyha megmondjuk, hogy mit kell csinálni a számítógépen, akkor ő abban segít. Tehát, hogy nagyon sokféle módon lehet kapcsolódni egy ilyen közösségi kampányhoz, és pont az a jó benne, hogy azt csinálhatom, amit önként szívesen, szeretettel csinálok, és hát a kampány stábnak meg az a dolga, hogy úgy összeáll a feladatokat, hogy azt mindenki szívesen csinálja.
És szerintem az nagyon fontos, hogy a közösségi kampányolás az egy olyan kampányolás, ami így elvégzi a házi feladatot. Szóval nem arra épít, hogy van egy csomó pénze innen-onnan, és akkor megafon, meg óriás plakát, meg fizetett hirdetés, hanem arra épít, hogy bejárja a körzeteket, bekopogtat minden ajtón, lehetőleg többször. És ugye ennek a másik része az az, hogy ezt nem fizetett aktivistákkal teszi, hanem olyanokkal, akik ez iránt elkötelezettek. Nyilván ez adja a nehézségét is, gondolom, hogy ehhez nagyon sok ember kell.
Nagyon sok ember kell, és nagyon fontos azt tudni, hogy azért van egy tűrés határa minden embernek, tehát azért is kell nagyon sok ember, mert itt nem pénzért dolgoznak, hanem az ügyért és a lelkesedés miatt dolgoznak az emberek, és nyilván nagyon sok olyan impulzus is ér mindenkit, aki egy közösségi kampányban részt vesz, amire esetleg nincs felkészülve, vagy nem számít rá, és nagyon-nagyon sok pozitív impulzus is éri, amitől meg lelkessé válik. De hogy pont ez a lényege a dolognak, hogy egyre több és több ember tud megszólítani másokat az egy közös téma miatt, viszont valóban így van, hogy sokkal-sokkal többen kell legyünk, hiszen itt a lábunkkal tesszük meg azokat a lépéseket, amelyeket más pénzért meg tud vásárolni. Szerintem ők kevésbé hatékonyak, mint mi, de ehhez nekünk sokan kell legyünk.
Kiemelném abból, amit mondtál, hogy ez ilyen közösségi élményt is jelent, és hozzátenném még azt, hogy de közben nem csak az élmény, meg maga a választási eredmény az, ami ilyen eredményként megjelenik, hanem az is, hogy akkor a helyi közösségnek a hatalma az így nő, és hogy az, aki aktivistaként beleteszi a munkáját, ő igazából hatalmat kap arra, hogy számon kérje azt a képviselőt, akit ő bejuttat. Szóval hogy ez egy hosszú távú befektetés akkor is, hogyha önkéntesen kell bejárni a lépcsőházakat, mondjuk.
Egyfajta politikai szocializáció is, közéleti aktivitás, aktív állampolgári magatartás, hogy tehát a hatalomnak, a mindenkori hatalomnak, főleg egy ilyen autoriter hatalomnak a legnagyobb ellene, amit az Andi is mondott, a civil aktivizmus, az a civil aktivizmus, ami diskurzusban, aktivitásban, akár szavazatban ölt testet. Ugye mi nem politikai kampányt folytatunk, és nem csak a választások alkalmával aktivizáljuk magunkat, hanem igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten olyan kampányokat vagy programokat is lebonyolítani, amelyek úgy gondoljuk, hogy fontosak a szegény meg a roma közösségnek. Legutóbb volt a népszámlálás, és abban azt gondoltuk, hogy az lesz a legjobb, hogyha minél több roma büszkén vállalja a kettős identitását. Azért gondoltuk ezt, mert azt gondoljuk, hogy ez az egyik legnagyobb nagymintás, vagy a legnagyobb mintás országos reprezentatív kutatás, és fontos odalékot adhat az ország döntéshozóinak arra vonatkozóan, hogy milyen körülmények között élnek ma emberek, roma emberek, ki a komfort nélküli házban, milyen edukációs szinten vannak, milyen problémákkal küzdenek, milyen az egészségügyi állapotuk, milyen a tulajdonuk. És ennek kapcsán próbáltunk meg egy ilyen kampányt szervezni, nem pusztán azt mondtuk el, hogy ha jön a kérdező biztos, akkor vald magad kettős identitásúnak, hanem úgynevezett roma hősöket próbáltunk meg felkutatni. Tehát egy olyan, minden településen megpróbáltuk a romákat arra ösztönözni, hogy hozzanak fotókat magukkal, hozzanak el olyan szerszámokat, amelyekkel a romák foglalkozását jellemeztek, és mondjanak olyan történeteket, amelyekkel a romák hozzájárultak az adott közösség, település szellemi, kulturális, gazdasági gyarapodásához. Kiderült, hogy ezek a roma emberek hogyan meg miképpen járultak hozzá az egyszerű vagy fontos munkájukkal a település fejlődéséhez, és hogy milyen viszonyosság jellemezte az ottani romákat, meg nem romákat. És nem láttunk ilyen nyomorpornóba hajló fotókat, hanem ilyen emberi gesztusokat, emberi pillanatokat láttunk. És azt gondoltuk, hogy ezt tovább kell vinni, és nem maradtunk meg a népszámlálásnál, próbáljuk folyamatosan arra ösztönözni a közösségeinket, hogy szervezzenek úgynevezett roma hősök kiállítást, és nagyon-nagyon népszerűek voltak. Egyrészt a roma közösség számára, hogy mennyi értékünk van, mennyire fontos résztvevői vagyunk mi a településnek. Nem csak a választások alkalmával vagyunk aktívak, hanem azon túl is, és hát tényleg a találkozásra, párbeszédre hívnám fel a figyelmet, mint elemi igényre, mint elemi lehetőségre arra vonatkozóan, hogy megismerjük egymást, közösen cselekedjünk, közösen gondolkodjunk, közösen találjunk ki dolgokat. Egyszerű dolgok ezek, és hát nem is kell sokat tenni ezért. Kellő nyitottság kell ehhez, meg kellő elszántság ahhoz, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak.
Igen, a találkozást és a közös cselekvést és a részvételiséget mind a ketten, tehát ezek ilyen folyamatosan visszatérő fogalmak a beszélgetésünkben, és Dezsója, azt kérdeznénk, hogyha valaki most felkapta a fejét és inspirálódott mindabból, amit meséltetek, amit meséltél, akkor hogyan csatlakozhat akár hozzátok, akár helyi csoportokhoz, mozgalmakhoz, hogyan kezdjen el szervezni, és akkor arra is kíváncsiak lennénk, hogy mondtad, hogy jelölti vitákat szeretnétek még tartani, tehát hogy ezzel most hogy álltok, és hogyan lehet akár csatlakozni egy ilyen szervezéshez.
Van nekünk egy Facebook felületünk, az Egy Magyarország kezdeményezés, ide bátran írjon bárki, akinek szimpatikus a mi kezdeményezésünk, a mi célkitűzésünk, akkor őt szeretettel meg fogjuk keresni. És nagyon jó a kérdés, mert hogy ilyen van most egy know-how, ami nem eredeti, hát mindenki csinált már jelölti vitát, de mégis azt gondoljuk, hogy érdemes lenne ezt leírni, valahogy így átgondolni, valamilyen módszertani élt jelleget adni neki. Ne riadjon el senki, tehát nem tudományos igényű megközelítést fogunk alkalmazni, de arra a döntésre jutottunk, hogy ezt így leírnánk, és minden olyan civil aktornak odaadnánk, aki szeretne ilyen lakossági fórumot tartani, szeretne jelölti vitákat tartani, hogy hogyan érdemes ezt megvalósítani. Ez nem szentírás, tehát ettől el lehet térni, de hogy talán ez egy jó fogóció, jó silabusz lenne arra, hogy bárki, aki érez magában annyi, hogy és fontosnak tartaná az ilyen jellegű találkozásokat lakosságon belül és a politikusokkal, vagy leendő politikusokkal, akkor azok számára adnánk segítséget. Ez a dolog még nem áll rendelkezésre, dolgozunk rajta, de bárki, aki úgy gondolja, hogy a saját településén lakossági fórumot tartana, ami kapcsolódna az önkormányzati választáshoz, vagy nem kapcsolódna, de szeretne egy lakossági fórumot tartani, vagy szeretne egy jelölti vitát lebonyolítani, az bátran keressen meg minket. Szíves örömest segítünk, mindenféle módon, személyesen is, bármilyen módon. Én azt gondolom, hogy az, aki civil aktor, az ebből a szempontból magába hordja, vagy a tarítnyájába hozza a marsrabotot, és képes arra, hogy levezényeljen egy ilyen beszélgetést. Nem kell hozzá sok, nyitott szellemnek kell lenni, tiszta szívnek. Ettől ezen túl még kell egy-két dolog, ami talán segíthet, de nem kell hozzá akadémiai tudás. Ez a lényeg.
És javasoljuk is, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel. És Andi, akkor tőled még szeretnénk szintén azt megkérdezni, hogy akinek felkeltette az érdeklődését maga a közösségi kampányolás, az egyrészt hozzátok akár hogyan tud kapcsolódni, másrészt meg, hogy mire számítson bárki, aki ilyesmiben vesz részt, mondjuk még nem kampányolt, milyen típusú feladatok vannak, kik azok, akik ebben részt tudnak venni, mert nyilván nem mindenki Miskolcon lakik, szóval nagyon jó lenne, hogyha viszont helyben mindenki megtalálhatná azt a jelöltet, akit ő maga akár ilyen módon tudna támogatni.
Én azt tudom javasolni annak, aki nem Miskolcon lakik, hogy a saját szomszédságában, a saját településén kezdjen el tájékozódni és megnézni azt, hogy milyen szereplők vannak, milyen olyan civil szereplők, és milyen akár politikai szereplők, képviselők, akik érdekesek lehetnek a számára. A kampányhoz való csatlakozásnak nagyon sokféle módja van, ugye nagyon sokféle tevékenységet kell végezni, tehát ott ki megtalálhatja azt, amit úgy érez, hogy a leginkább tud, de azért nagyon sokszor meg akarjuk tanulni azt is, amit nem tudunk. Én például nagyon nehezen tudok kopogtatni, valamiért nekem az nagyon nehezen megy, viszont pont azért, mert nehezen megy, ezért én nagyon szeretek menni és kopogtatni, mert nagyon sokat tanulok belőle, tehát hogy van egy ilyen része is a dolognak, hogy egy tanulási, fejlődési lehetőséget jelent. Ugyanakkor viszont nagyon fontos az, hogy milyen felületeken tudunk csatlakozni. Ha valaki Miskolcon szeretne a Függetlenek a Szilvavárosáért Egyesülettel közösen kampányolni, akkor nekünk is van Facebook oldalunk, illetve a honlapunkon is megtalálnak minket. Illetve általában azt tudom, hogy a legtöbb civil kampány esetén, vagy közösségi kampány esetén Facebookon és különböző felületeken hirdetik is a szervezetek, hogy aktivistaként lehet hozzájuk csatlakozni. Én számos ilyen csatlakozási lehetőséggel találkozom szerte az országba különböző településeken. Ami a nagyon fontos, az az, hogy nyitott szemmel járjunk, és elénk fog érkezni az, ahova kapcsolódni tudunk. Illetve amit még hadd emeljek ki, hogy egy közösségi kampányban való részvétel az a tudatosság növelésére kiválóan alkalmas, és tudatos állampolgárként nyitott szemmel járva már a részletek között is tudunk különbségeket tenni. És valójában ez az a legfontosabb, hogy valóban nézzünk szét a saját környezetünkben, hogy kik mozgolódnak, kik milyen véleményeket fogalmaznak meg, ki az, akivel azonosulni tudunk, és keressük őt bátran. Sokszor egy véletlen beszélgetés kapcsán tudunk összekapcsolódni, de azt gondolom, hogy az erőt az adja, hogyha egyre több ilyen összekapcsolódás van, és előbb-utóbb találkozni fogunk azzal a maggal, aki esetleg segíteni tud nekünk azzal, hogy miben tudunk megkapcsolódni.
Én annyit tennék még hozzá, hogy sokan úgy éreztetik, akik ezt a beszélgetést hallgatják, hogy az elmúlt pár évtized, ami a rendszerváltás óta eltelt, nagyon turbulens volt. Nagyon sokan eltávolodtak a politikától. Ennek ellenére nekik azt javaslom, hogy érdemes elkezdeni egymással beszélgetni. Érdemes megfondolni azt, hogy mindezen jogos kritikák mellett vagy ellenére is érdemes bekapcsolódni közéleti párbeszédbe, érdemes valamilyen diskurzus folytatni a szomszédainkkal, tágabb baráti körbe, és érdemes lehet becsatlakozni civil mozgalmakba, mert hogy valóban sokszor azt érezzük, hogy a történelem elviharzik a felünk fölött, kiszolgáltatott bábfigurák lehetünk ebben a hatalmi játszmában, de azért a hatalom tudja, hogy a változtatás lehetősége, vagy potenciája ott van bennünk. Ez így nagyon ideolisztikusnak hangzik, meg nagyon rózsaszín, meg lila felhősnek, de hogy mégiscsak az van, hogy van nekünk is felelősségünk. Ilyen egyszerű dolgokból lehet építkezni, és ami ma lehetetlennek tűnik, vagy ami ma még ilyen a science fiction kategóriába tartozik, az megváltoztatható.
Amit én hozzá szeretnék tenni, az leginkább arról szól, hogy a civil aktivizmusnak van egy ciklikussága. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan tűzbe tudunk jönni, ha van egy fontos ügy, és hihetetlen energiákat és erőforrásokat tudunk megmozdítani azért, hogy az teljesüljön. De hogy azt is tudnunk kell, hogy néha pedig vannak olyan állapotok, amikor egy kicsit lecsendesedés van. Van, amikor úgy érezzük, hogy a befektetett energia az kevésbé térült meg, és előfordulnak olyan helyzetek, amikor nem feltétlenül azt kapjuk, amire számítottunk. Viszont az nagyon fontos, hogy ennek legyünk a tudatában, és tudjuk azt, hogy lehet, hogy most csak egy tyúklépést haladtunk előre, de azt a tyúklépést ezt megtettük. És a következő időszakban, amikor újra föl kell szívni magunkat, mert újra van egy ügy, amiért el kell indulni, akkor megint egy tyúklépést meg tudunk tenni, és így tudjuk megváltoztatni a körülöttünk lévő világot. Hogyha én visszagondolok az elmúlt néhány évre, amit önkormányzati képviselőként eltöltöttem, akkor rengeteg olyan élmény van bennem, ami nem az, mint amit 2019-ben a mi közösségünk átgondolt, és amit szeretett volna. És a közösség tagjaiban is rengeteg ilyen élmény van. De az egészen biztos, hogy ha mi akkor nem vagyunk, akkor más világ lenne most, és ez kell, hogy hitet és erőt adjon, és lendületet, hogy egy pici befolyásunk mindig tud lenni, és lehet, hogy egy következő alkalommal már más területen is tud egy kicsi befolyásunk lenni. Úgyhogy én csak ezt szeretném elmondani, hogy lehet, hogy vagyunk néhányan, akik most úgy érezzük, hogy hú, de nehéz lesz újra elindulni. Lehet, hogy vannak, akik még most kezdenek, és nagyon lelkesek. Őket attól óvnám, hogy azt gondolják, hogy ezt mindig ilyen szinten lehet tartani. Szóval, hogy az életünk az ilyen. Hogy néha jobb, néha kicsit rosszabb, néha csalódunk, de akkor tudunk tanulni belőle, és csak ez a fontos, hogy tanultunk-e abból, ami történt, mert ha tanultunk, akkor már nem volt fölösleges.
Köszi. Ez egy jó magas labda. A Közéletiskolája Podcast második adásában beszéltünk sokat a lassú építkezésről, bázisépítésről és tanulásról. Úgyhogy ezt ajánlom azoknak, akiknek a felkeltette az érdeklődését azt, amit most Andrea mondott. És egyébként pedig igen, arról akartunk beszélni ebben a podcastban, hogy a választás, a mostani önkormányzati választás egy lehetőséget ad arra, hogy egy ilyen tyúklépést tegyünk, hogy aztán majd ne nulláról kelljen indulni legközelebb, és arról beszélgettünk, hogy helyben emberek hogyan tudják elszámolthatatóvá tenni a képviselőket, hogyan tudnak tőlük ígéreteket kicsikarni, és aztán számon kérni, hogyan tudnak erőt felmutatni ebben a tekintetben, illetve beszéltünk arról, hogy a közösségi kampányolás az hogyan néz ki, és ennek kapcsán még megosztanám veletek azt, hogy tényleg nagyon sokféle feladatba lehet bele kapcsolódni. Itt beszéltünk kopogtatásról, meg standolásról, de arról is, hogy valaki csak otthonról is tud social media, vagy táblázat bingizéssel segíteni, vagy igazából kortól, nemtől, bármitől függetlenül mindenki be tud kapcsolódni. Vagy egyébként erről nem beszéltünk eddig, de továbbra is lehetőség a szavazatszámlálás, amivel nagyon sokan szereztek tapasztalatot 2022-ben, és erre idén is lesz lehetőség, ezt továbbra is fogja szervezni a 20K, úgyhogy az ő híreiket érdemes ezzel kapcsolatban figyelni, ami fontos ennek kapcsán, hogy az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelyén tud szavazni, tehát ha nem akarjuk, hogy a szavazatunk elvesszen, akkor a szavazatszámlálást is csak ott tudjuk megtenni, de hát ez nem kell, hogy visszafogjon minket, otthon is lehet szavazatot számlálni, és erre mindenkit biztatunk, és hát végezetül talán annyit mondanék, hogy keressétek meg a saját helyeteket az önkormányzati választások kapcsán, mert látszik, hogy ettől a hatalom az fél. Úgyhogy csináljuk.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Varga Andrának és Szegedi Dezsőnek, és sok sikert kívánunk nektek is, és mindenkinek, aki él a részvételiség lehetőségével. És köszönjük az állandó szerkesztői segítséget Bozzai Balázsnak, a hangtechnikusi munkát Írsik Bencének, a vágást Futó Barnabásnak, a grafikát pedig Kivi Zsannának. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, gyertek el ingyenes programjainkra, a linkeket a leírásban találtok, és hallgassátok a Közéletiskolája podcast adásait és a Partizán podcastot is. Sziasztok!
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 Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.